a mai témánk a jó pásztor példázata alapján, ki a jó pásztor, illetve hát még egyéb pásztorokról is beszél Jézus, illetve a Biblia más részein, emberi pásztorokról, akikre rábízza az ő nyáját, és hogy milyen kapcsolata van a pásztornak a juhokkal. Ugye keleten egészen más volt a szokás, és a nyáj előtt ment a pásztor, és a nyáj, a bárányok pedig követték. Ugye mi sajnos azt szoktuk meg itt a mi területünkön, hogy a pásztorok terelgetik a nyájat, és többnyire még kutyát is szoktak alkalmazni ehhez a terelgetéshez. De ez volt a szokás, sőt, még ma is keleti pásztorok úgy mennek a nyáj előtt, és a bárányok követik őt. Tehát erre épül Jézusnak ez a példázata, erre a szokásra, illetve erre a gyakorlatra. Hadd olvassam először az első 5 verset János evangélium a 10. fejezetéből. Bizony-bizony mondom néktek, aki nem az ajtón megy be a juhok aklába, hanem másunnan hág be, tolvaj az is rabló. Aki pedig az ajtón megy be, a juhok pásztora az. Ennek az ajtón álló ajtót nyit, és a juhok hallgatnak annak szavára. És a maga juhait nevükön szólítja, és kivezeti őket. És amikor kiereszti az ő juhait, előttük megy, és a juhok követik őt, mert ismerik az ő hangját. Idegent pedig nem követnek, hanem elfutnak attól, mert nem ismerik az idegenek hangját. Ugye itt először arról beszél Jézus, hogy honnan megy be a pásztor a juhokhoz, ugye az akolba, vagy a karámba. Aki nem az ajtón megy be, ugye a tolvajok szoktak valahonnan, máshonnan, ablakon, vagy a kerítésen keresztül bemászni, és nem az ajtón. És azt mondja Jézus, hogy aki nem az ajtón megy be, az tolvaj és rabló. Aki pedig az ajtón megy be, az a juhok pásztora. Ja, majd a folytatásban fogjuk látni, hogy mit is jelent ez, hogy az ajtón bemenni. De itt még arra térnék ki itt az elején már, hogy az igazi pásztorra, a jó pásztorra azt mondja, hogy a juhok hallgatnak annak szavára, és követik őt. Ugye két kifejezés van itt a példázatban. Az egyik kifejezés az, hogy hallják az én szómat, az én juhaim, ezt mondja Jézus. A másik pedig, hogy hallgatnak a szavára. És ez a két kifejezés nem ugyanaz. Ugye tudjuk nagyon jó, hogy ha valakit hallunk, valakinek a hangját, az még nem azt jelenti, hogy hallgatunk is rá. Tehát halljuk, hogy mit mond, csak éppen nem veszük komolyan, vagy nem hallgatunk rá. Nem akarjuk komolyan venni azt, amit mond. Tehát Jézus egyrészt azt mondja, hogy a juhai figyelnek rá, és hallgatják az ő szavát, de azt is mondja, hogy hallgatnak a szavára. Tehát követik őt, ugye ez a másik kifejezés itt, hogy valóban az ő utasításai szerint élnek, tehát hallgatnak az utasításaira. És ismerik az ő hangját. Tehát ez is nagyon fontos, hogy mi eljussunk oda, hogy mindig megismerjük, hogy ez a jó pásztor hangja, vagy éppen egy idegen hang. Hiszen így folytatja Jézus, hogy idegent pedig nem követnek, hanem elfutnak attól, mert nem ismerik az idegenek hangját. Ja, tehát a nyáj és a pásztor hasonlatával többször találkozunk a Bibliában, hogy Isten és az ő népe közötti kapcsolatot így mutatja be. Tehát itt is Jézus ezért alkalmazta ezt a hasonlatot, ezt a példázatot. És ugyanakkor itt kitér más esetekre is, hogy mondjuk lehetnek idegenek, lehetnek tolvajok is, tehát akik a nyájat el akarják téríteni. És itt ezt mondja az idegenekről, hogy a juhok nem követik hanem elfutnak attól, mert nem ismerik az idegenek hangját. Tehát nagyon fontosak Jézusnak ezek a szavai is, hiszen hogyha mi az ő nyájához akarunk tartozni, akkor meg kell ismernünk a hangját, meg kell ismernünk a beszédét. Tudnunk kell különbséget tenni, hogy a jó pásztor szava hangzik-e, hogyha valaki akár az ő nevében beszél, mert az is megtörténhet, ugye azt mondta Jézus, hogy juhok ruhájában jöhet valaki, de belül ragadozó farkas. Tehát, hogyha a hangját megismerjük, hogyha az ő lelkületét megismerjük, a tanítását ismerjük, és hallgatunk az ő szavára, akkor az idegen hangot is föl fogjuk ismerni. Tehát ezt mondja, hogy idegent nem követnek, hanem elfutnak attól, mert nem ismerik az idegenek hangját. Tehát rögtön érzékelik, hogy ez nem a jó pásztor hangja. Igen, beszél a Biblia arról is, hogy nem csak Jézus a pásztor, hanem ugye ő rábízza a nyájat emberi vezetőkre, pásztorokra is. Hadd idézzek néhány igét. Pál apostol mondja ezt az efézusi véneknek, az apostolok cselekedetei 20. fejezete 28. versében. Viseljetek gondot azért magatokra és az egész nyájra, amelyben a Szentlélek titeket vigyázókká tett, az Isten Anya Szent Egyházának legeltetésére, melyet tulajdon vérével szerzett. Tehát ezt mondja Pál, hogy azok, akik a gyülekezet lelki vezetői, azok pásztorként kell, hogy felügyeljék a nyájat, vigyázzanak a nyájra, legeltessék a nyájat, tehát táplálják Isten beszédével, Isten igéjével. És ezt mondja, hogy Isten tette vigyázókká, Isten szent lelke teszi képessé az emberi pásztorokat arra, hogy helyes módon táplálják a nyájat. És hogy ezt mindenkinek tudatosítani kell, hogy Isten tulajdonai ők is, és a nyáj tagjai is, hiszen a tulajdon vérével szerezte meg Krisztus. A következő ige pedig Péter apostol első levele 5. fejezetéből, a 2. verstől a 4. terjedő szakasz. Legeltessétek az Istennek köztetek lévő nyáját, gondot viselvén arra nem kényszerítésből, hanem örömest, sem nem rútnyerészkedésből, hanem jó indulattal, sem nem úgy, hogy uralkodjatok a gyülekezeteken, hanem mint példaképei a nyájnak. És mikor megjelenik a főpásztor, elnyeritek a dicsőségnek hervadatlan koronáját. Ugye Péter apostol is írja ezt a gyülekezet lelki vezetőinek, hogy viseljenek gondot a nyájról, és nem úgy, hogy uralkodjanak, hanem példaképként. Tehát, hogy követhetők legyenek, ugyanúgy, mint ahogy Krisztus is követhető, és ő a követésére hív bennünket. Viszont ezt mondja, hogy a főpásztor Krisztus. Tehát nincs emberi főpásztor, ugye ez is egy teljesen emberi elképzelés, hogy itt az egyházon belül lehet bármilyen hierarchia. Jézus azt mondta, hogy közöttetek ne legyen ilyen, ti mindannyian testvérek vagytok, egy a ti mesteretek, egy a ti atyátok, egy a ti vezetőtök. És itt is ezt mondja Péter apostol, hogy a főpásztor az Krisztus, nem emberekre bízta végső soron a nyájat teljes egészében. Ő számon kéri azoktól a pásztoroktól, azoktól a gondviselőktől, akikre rábízta, hogy táplálják a nyájat. És itt majd fogunk látni ilyen igéket is, hogy a Jeremiás könyve 23. fejezet első verse is már erről szól, hogy Isten mennyire a múltban is mennyire figyelte azt, hogy kik és hogyan gondozzák az ő népét, hogy valóban azt a táplálékot adják-e nekik, ami szükséges, a tőle jövő táplálékot. Ezt mondja itt az ige, jaj a pásztoroknak, akik elvesztik és elszélesztik az én mezőmnek juhait, azt mondja az Úr. Tehát Isten számon kéri az emberi pásztoroktól a nyájat. Következő ige, egy kicsit hosszabb szakasz, Ezékiel könyve 34. fejezetében található. A 10. verstől olvasnám. Így szól az Úristen, ímé megyek a pásztorok ellen, és előkérem nyájamat az ő kezükből, és megszüntetem őket a nyáj legeltetésétől, és nem legeltetik többé a pásztorok önmagukat, és kiragadom juhaimat szájukból, hogy ne legyenek nekik ételül. Mert így szól az Úristen, ímé én magam keresem meg nyájamat, és magam tudakozódom utána. Miképpen a pásztor tudakozódik nyája után, amely napon ott áll elszélett juhai között, így tudakozódom nyája után, és kiszabadítom őket minden helyről, ahova szétszóródtak a felhőnek és borúnak napján. Én magam legeltetem nyájamat, és én nyugosztom meg őket, ezt mondja az Úristen. Az elveszettet megkeresem, és az előzöttet visszahozom, és a megtöröttet kötözgetem, a beteget erősítem, és a kövéret és erőset elvesztem, és legeltetem őket úgy, mint illik. Ti pedig az én juhaim, legelőm nyája vagytok, emberek vagytok, én pedig Istenetek, ezt mondja az Úristen. Tehát milyen pásztoroktól kéri számon Isten az ő nyáját? Kiket fog majd elítélni, itt azt mondja, hogy megszüntetem őket a nyáj legeltetésétől. Ezt mondja, hogy önmagukat legeltették. Önmagukat. És visszaértek ezzel a szolgálattal, hogy rájuk bízta Isten az ő népét. És azt ígéri Isten, hogy ő saját maga fogja megkeresni az ő nyáját, akik szétszóródtak pásztor nélkül, és ő maga fogja legeltetni. És azt mondja itt az Úr, hogy ti vagytok az én juhaim, legelőm nyája vagytok, emberek vagytok, én pedig Istenetek, ezt mondja az Úristen. Tehát ugye láthattuk az előző igékben is, hogy igen, lehetnek emberi pásztorok is, tehát amiről Jézus beszél, hogy az ajtón megy be. Azok a pásztorok, akikre igazán rá tudja bízni Jézus az ő nyáját, azok nem lopakodva fognak bemenni, az ajtón mennek be. De mindenkitől számon kéri, hogy hogyan tanította, hogy hogyan vezette, milyen példát mutatott a nyájnak. Tehát ez egy nagyobb, sokkal nagyobb felelősség a Biblia szerint. Tulajdonképpen a legtöbb ítélet és a legkeményebb ítéletek a Bibliában a hamis tanítókat érik. Ugye még maga Jézus is a zsidó nép vezetőit, a farizeusokat, írástudókat ítélte meg a legkeményebben. Tehát akik félrevezetik a népet, akik nem jó példát mutatnak a népnek. Tehát itt is ezt látjuk ebben az ige szakaszban, hogy Isten számon fogja kérni mindenkitől, aki lelki gondozói szolgálatot végez, vagy ige hirdetői szolgálatot végez, mindenkitől számon fogja kérni, hogy hogyan táplálták a nyájat, és hogyan pásztorolták. Ja, ami még egy nagyon jól ismert szakasz a Bibliában, de mégis szeretném idézni a 23. Zsoltár, azzal kapcsolatban, hogy milyen sok helyen van az igében erről szó, hogy Isten az igazi pásztor, és hogyha ő rábízzuk magunkat, és őt követjük, akkor milyen biztonságban lehetünk. Ja, így hangzik ez a Zsoltár. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem. Lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényein vezet engem az ő nevéért. Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy. A te vesződ és botod, azok vigasztalnak engem. Asztal terítesz nékem az én ellenségeim előtt, elárasztott fejem olajjal, csordultig van a poharam. Bizonyára jóságod és kegyelmed követnek engem életem minden napján, és az úrházában lakozom hosszú ideig. De tudjuk, hogy Dávid pásztor volt ifjú korában, és nagyon is jól értette azt, hogy mit jelent a jó pásztorhoz tartozni. Ő is igyekezett a nyájat úgy legeltetni, úgy gondozni, mint egy jó pásztor. De azt olvassuk Dávidról, hogy amikor jelentkezett Saulnál, hogy ő majd megvív a filiszteussal, ugye a Góliáttal, és ugye Saul végignézett rajta, és azt mondta, hogy te nem mehetsz, hát te még csak egy gyerek vagy. És akkor azt mondta Dávid, hogy pásztor volt a te szolgád atyának juhai mellett, és ha elragadott egy bárányt, az oroszlán vagy a medve, akkor én utána mentem is, és kiragadtam az oroszlán és a medve szájából is a bárányokat. Tehát ő ilyen pásztor volt, és éppen ezért nagyon jól értette, hogy mit is jelent Istenhez tartozni, mit jelent az, hogyha Isten pásztorolja az embert, akkor valóban nem szűkölködik az ember, és amiket itt elmond, hogy igen, akkor táplál bennünket, akkor csendes vizekhez terel, akkor a lelkünket megvidámítja, akkor az igazság ösvényén járhatunk. És még a halál árnyékának völgyében is, tehát a legnagyobb küzdelmek és nehézségek között is bizakodhatunk, és reménységünk lehet, és ezt mondja, hogy nem félek a gonosztól, mert te velem vagy. A te vesződ és botod azok vigasztalnak engem. Ugye a pásztornak a botja az egyrészt a ragadozók távoltartására volt, másrészt az eltévejedettek visszaterelgetését szolgálta. Tehát megvédte a nyájat az idegenektől, de még önmagától is, az önmaga tudatlanságától, hogy nehogy eltévejedjen. Tehát ilyen pásztorunk az Isten. És ezt mondja, hogy asztal terítesz ellenségeim előtt. Tehát, hogy még ha vannak is ellenségeink, Isten megmutatja, hogy ő velünk van, és megállt bennünket. A 40. Zsoltárból idéznék még egy igét, a 11. verset, mint pásztor nyáját úgy legelteti. Karjára gyűjti a bárányokat, és ölében hordozza. A szoptatósokat szelíden vezeti. Ugye milyen szépen fogalmazza itt meg a próféta, hogy olyan gyengéden visel gondot Isten az övéiről, és ő tekintettel van a bárányokra is, a kicsinyekre is, a hitben gyengékre is. Ezt mondja, hogy azokat ölében hordozza, karjára veszi, és segít a küzdelmes helyzetben lévőknek is. És az anyákat, ezt mondja, a szoptatósokat szelíden vezeti. Tehát minden élethelyzetre ő tekintettel van, arra, hogy ha gyengébbek vagyunk, hogyha botladozunk, akkor is segít. Tehát ő az igazán jó pásztor. Visszatérnék János evangélium a 10. fejezetéhez, tehát a jó pásztor példázatához, ahol így folytatja Jézus. A 7. verstől a 10. Újra mondta azért nékik Jézus. Bizony-bizony mondom néktek, én vagyok a juhoknak ajtaja. Mindazok, akik előttem jöttek, tolvajok és rablók, de nem hallgattak rájuk a juhok. Én vagyok az ajtó. Ha valaki én rajtam megy be, megtartatik, és bejár, és kijár majd, és legelőtt talál. A tolvaj nem egyébért jön, hanem hogy lopjon, és öljön, és pusztítson. Én azért jöttem, hogy életük legyen, és bővölködjenek. Nagyon érdekes, hogy ebben a példázatban nem csak a jó pásztor Krisztus, hanem a juhok ajtaja is. Tehát ugye az előzőekben volt szó erről, hogy aki nem az ajtón megy be, az tolvaj és rabló. Ezt mondja, hogy én vagyok a juhok ajtaja. Tehát csak rajta keresztül lehet a juhokhoz férni. Csak Krisztuson keresztül. Csak a vele való kapcsolat, az ővele való szövetség teszi lehetővé azt, hogy valaki a nyájhoz betérjen, vagy a nyáj közé tartozhasson. Tehát csak Krisztuson keresztül szaporodhat a nyáj is, ő rajta mehetnek be a juhok is, az ajtón. Ezt mondja, hogy én vagyok a juhoknak ajtaja. Tehát nagyon szép ez a hasonlat is, és olvastam egy ilyen érdekes leírást, hogy ez talán arra is utalás, hogy keleten, amikor kint legelt a nyáj, ugye nem egy ilyen zárt akolban voltak, hanem egy karámban, egy kerítésben tulajdonképpen beterelte estére a nyájat a pásztor, és ennek a karámnak tulajdonképpen nem volt ajtaja, hanem odafeküdt a pásztor a bejárathoz. Tehát mintegy a testével védte a nyájat. Védte a ragadozóktól, és őrködött a nyáj biztonsága fölött, hogy a nyáj közül se menjen ki, ne tévedjen ki el senki, és viszont a ragadozók vagy a tolvajok se tudjanak bejönni. Tehát a pásztor maga volt az ajtó. Tehát talán erre is utal Jézus ezzel a kis hasonlattal, hogy én vagyok a juhuk ajtaja. Azután ezt mondja, hogy akik előttem jöttek, tolvajok és rablók, tehát kikre utalhat itt Jézus? Egyrészt valószínű, hogy azokra az álmessiásokra, akiket a Biblia is megemlít, hogy már jöttek Jézus előtt. Tehát olyan önjelölt, messiás jelöltek, akik azt ígérték a népnek, hogy majd ők megszabadítják a népet. Hát persze a római íga alól leginkább ugye erre vágyott a nép. És azt mondja Jézus, hogy hát ezek csak tolvajok és rablók, és ők nem tudnak életet adni, és nem tudják biztonságban terelni a nyájat. De azokra is utalhat itt Jézus, hogy akik a nép lelki vezetői voltak, és kisajátították maguknak ezt a úgymond szerepet vagy tisztséget, tulajdonképpen magától Jézustól is el akarták venni ezt a jogot, hogy ő nem is taníthatna, hiszen nem náluk tanult, és ugye ezért is irigykedtek rá, hogy annyian követik, és hogy nem ő rájuk hallgatnak. Tehát ezekre is utalhatott Krisztus, amikor ezt mondja, hogy előttem jöttek, és tolvajok, és rablók, de nem hallgattak rájuk a juhok. Azután újra kitér majd még egyszer erre, hogy a tolvaj. A tolvaj nem egyébért jön, hanem hogy lopjon, öljön és pusztítson. A tolvaj, hogyha ez így egyes számban van, akkor viszont azt mondhatjuk, hogy a legfőbb ellenség, aki tönkre akarja tenni a nyájat, a tolvaj, Sátán. Aki azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson. És hát ez valóban így van. Mert Sátán ezt teszi az emberekkel. Ellopja az embereknek a békességét, az örömét, a tisztaságát, és öl, és pusztít. És tönkretesz embereket. És ezzel szemben azt mondja Jézus, hogy ő viszont azért jött, hogy életünk legyen, mégpedig bővelkedő életünk. Nyilván nem elsősorban földi javakban akarja megmutatni ezt a bővelkedő életet Krisztus, hiszen hát ismerjük az ő tanítását a hegyi beszédből is, hogy ott nem azokat nevezi boldogoknak, akik gazdagok, vagy akiknek sok kincsük van, hanem akik vágyakoznak a mennyei értékek, kincsek után. Tehát ezt mondja Jézus, hogy ő azt akarja, hogy örök életünk legyen. Tehát, hogy a lelkileg bővelkedjünk, ne csak földi dolgok vegyenek körül bennünket. Itt is szeretnék egy ószövetségi igét is idézni a 78. Zsoltár 52. versében. Ugye arra utal vissza a Zsoltár író, hogy az ószövetség idején is már így vezette. Tulajdonképpen Krisztus volt az, aki vezette az ő népét. Ugye ő volt Izrael népének a vezetője is, erre utal Pál apostol is, hogy a kőszikla is Krisztus volt, a felhő oszlopban is ő volt. Tehát itt ezt mondja az ige, hogy elindította, mint juhokat az ő népét, és vezette őket, mint nyájat a pusztában. És ott is az volt az érdekes a pusztai vándorlás során, hogy előttük ment a felhőoszlop is, előttük ment a tűzoszlop is. Csak akkor ment mögéjük, amikor őrizni kellett őket, amikor vigyázni kellett rájuk. Ugye, amikor az üldöző sereg utolérte őket, ja, az egyiptomi sereg, akkor odaárt a kettő közé. Tehát ott is ő ment elől, és a nép követte. Elindította, mint juhokat az ő népét, és vezette őket, mint nyájat a pusztában. És biztonságban el is vezette őket az ígéret földjéig. Visszatérve a jó pásztor példázatához, tehát János evangélium a 10. fejezetéhez, így olvassuk tovább a 11. verstől. Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért. A béres pedig, és aki nem pásztor, akinek a juhok nem tulajdonai, látja a farkast jönni, és elhagyja a juhokat, és elfut. És a farkas elragadozza azokat, és elszéleszti a juhokat. A béres pedig azért fut el, mert béres, és nincs gondja a juhokra. Én vagyok a jó pásztor, és ismerem az enyémet, és engem is ismernek az enyém. Amiként ismer engem az atya, és én is ismerem az atyát, és életemet adom a juhokért. Tehát ezt mondja Krisztus, hogy ő nem csak az ajtó, a juhok ajtaja, hogy úgy kerülhet be valaki a nyájhoz, hogyha rajta keresztül megy be, hanem ő a jó pásztor is. Mégpedig olyan jó pásztor, hogy az életét is odaadja a juhaiért. Igen, ez is egy nagyon szép hasonlat, hiszen gondoljunk csak bele, hogy az oroszlánhoz is hasonlítja a Biblia sátánt, hogy mint ordító oroszlán szerte jár, keresvényt itt elnyeljen. És amikor ez az oroszlán megtámadja a juhokat, megtámadja a nyájat, akkor Krisztus a saját élete feláldozása árán is megmenti a juhokat. Tulajdonképpen a pásztor is bárányá lett, és bárányként áldozta fel magát azért, hogy megmentsen bennünket. Ugye itt is visszatér még Jézus a béresekre, illetve hát azokra, akik nem jól gondozzák a nyájat. Ugye a béresek azok fizetett alkalmazottak, így is mondhatnánk, akik nem tulajdonosai a nyájnak, és ezért nem is éreznek olyan felelősséget a nyáj iránt, és elfutnak. Mert ezt mondja, jön a farkas, vagy jön valamilyen ragadozó állat, és már is elfut, mert félti az életét, és elszéleszti a juhokat. És szinte azt mondja Jézus, hogy ez szinte magától értetődő, mert a béres nem tulajdonai a béresnek a juhok, és ezért nincs gondja a juhokra. De Jézus saját vére által vette meg, vásárolta meg az ő nyáját, és drága kincsként őrzi minden egyes a juhok közül minden egyes tagot, a legkisebb bárányt is nem hagyja elveszni. Tehát ez valóban egy nagyon szép hasonlat itt az igében, hogy ő nem béresként őrzi a nyájat, hanem mint a tulajdonos, mint aki nagyon nagy árat fizetett ezért a nyájért, és az ő számára nagyon-nagyon fontos minden egyes juhnak az élete. És ha csak egy is eltévejedik a nyájtól, akkor utána fog menni, és visszahozza. A következő ige, amit idéznék, Máté evangélium a 9. fejezetéből a 36. vers, hogy Jézus hogyan tekintett a körülötte lévő sokaságra. Mikor pedig látta a sokaságot, könyörületességre indult rajtuk, mert el voltak gyötörve, és szétszórva, mint a pásztor nélkül való juhok. Tehát ezt mondja az ige, hogy könyörületességre indult Jézus, mert látta, hogy ez a sokaság hiányolja a pásztort. Vannak ugyan úgymond pásztorok, béresek, akik úgy gondolják, hogy ők a népvezetői, de mégse pásztorolják, mégis pásztor nélküli juhok. Nem adják meg igazán, amire vágynak, a lelki szükségleteikről nem gondoskodnak. Keményen és kegyetlenül uralkodnak rajtuk, ahogyan az előző igékben olvastuk. Csak önmagukkal törődnek. Tehát ez is egy nagyon szemléletes kép és kifejezés, hogy pásztor nélküli juhok, és napjainkban is ezt mondhatjuk, hogy emberek sokasága keres pásztorokat magának, keres emberi példaképeket vagy vezetőket, és követnek is sajnos sokakat. Olyanokat, akiket nem érdemes követni, akik maguk is gyarló emberek, és akik maguk se boldogok igazán, de nem találnak rá az igazi pásztorra ezek az emberek, hanem ilyen béreseket követnek. De Isten azt ígéri, hogy a végidején is meg fogja keresni az ő nyáját, és össze fogja gyűjteni mindazokat, akik vágynak arra, hogy egy igazi pásztort követhessenek. Mert most is ilyen szétszórva élnek az emberek, és ilyen reménytelenségben is, és lelkileg meggyötörten, mint a pásztor nélküli juhok. A következő vers, amit idéznék, János Evangélium a 10. fejezetének a 16. verse, mert itt így folytatja Jézus, más juhaim is vannak nékem, amelyek nem ebből az akolból valók, azokat is elő kell hoznom, és hallgatnak majd az én szómra, és lesz egy nyáj és egy pásztor. Ugye ez már helyesbített fordításban látható, hogy hallható itt, hogy egy nyáj és egy pásztor, sajnos Károli Biblia úgy folytatja, hogy akol, de ott az eredetiben nyáj van. Tehát Jézus itt miről beszél? A jövőről, amit akkor még földi életének néhány éves szolgálata alatt nem tudott megvalósítani, hiszen akkor még nem is ezért jött. Hogy a más akkorból lévő juhokat is mind összegyűjtse. Ezt úgy mondta el Jézus, mint a jövőben beteljesedő proféciát, hogy azokat is elő kell majd hoznom, és hallgatnak majd az én szómra, és lesz egy nyáj és egy pásztor. Vajon mikor következik ez be? Hiszen még mindig nem ezt tapasztaljuk, hogy egy nyáj és egy pásztor lenne, sőt, mintha azt látnánk, hogy egyre több az akol. Tehát szaporodnak az aklok, és egyre széttöredezettebb a Krisztusnak a nyája. De Jézusnak ez az ígérete teljesülni fog még az ő visszajövetele előtt. Hiszen Jelenések könyvében ugye jó néhány alkalommal láthattuk ezt, hogy mielőtt Jézus visszajönne, két csoport lesz csupán ezen a földön. Lesznek a bárány követői, tehát akik követik a bárányt, valahová megy. Ugye ezek lesznek az ő nyája minden nép közül, minden akolból, minden egyházból, és minden valóban minden nemzetből, ágazatból összegyűjti. Tehát a Krisztus követői lesznek, és a másik csoport, akik a, úgymond a fenevad vagy a sárkány követői lesznek. Tehát ez a két csoport lesz csupán. Tehát Jézus eljövetele előtt be fog teljesülni ez az ígéret, hogy lesz egy nyáj és egy pásztor. De az egy pásztor Krisztus lesz, és megint csak erősítsük ezt meg, hogy egy nyáj lesz, és nem egy akol. Tehát egyértelmű, hogy itt nem egy egyházi szervezetről van szó, nem oda akarja beterelni Jézus az ő népét mindenhonnan, hanem kihívja őket a különféle aklokból, ugye kihívja Babilonból, és egy nyájjá teszi, egy nyáj. Istennek népe van, azt mondja az ige, népe. Tehát a nép az Isten egyháza. Kihívott a közösség, ugye az eklézia, az egyház eredeti jelentése. Ez, hogy kihívott a közössége. Lesz egy nyáj és egy pásztor. És ugye ezt vetíti előre Péter apostol első levele második fejezete 25. verséből idézett ige is, ami ugyan a megtért hívőkről mondja, mert olyanok voltatok, mint tévelygő juhok, de most megtértetek lelketek pásztorához és felvigyázójához. Tehát ez fog történni a jövőben is, hogy az a sokasság, akik most még tévelyegnek, tévelygő juhokként, különböző helyeken keresik az igazságot, keresik a biztonságot, a békességet, és nem találják. És meg fogják találni az igazi pásztort. Megtértetek lelketek pásztorához és felvigyázójához. Visszatérve a jó pásztor példázatához, így olvassuk János Evangélium a 10. fejezetéből, a 24. verstől a 30-ig. Ugye, amikor ezt hallották a zsidók, ezt mondták Jézusnak. Körülvették azért őt a zsidók, és mondták neki, meddig tartasz még bizonytalanságban bennünket? Ha te vagy a Krisztus, mondd meg nékünk nyilván. Felelt nékik Jézus. Megmondtam néktek, és nem hiszitek. A cselekedetek, amelyeket én cselekszem az én atyám nevében, azok tesznek bizonyságot rólam. De ti nem hisztek, mert ti nem az én juhaim közül vagytok. Amint megmondtam néktek, az én juhaim hallják az én szómat, és én ismerem őket, és követnek engem. És én örök életet adok nékik, és soha örökké el nem vesznek, és senki ki nem ragadja őket az én kezemből. Az én atyám, aki azokat adta nékem, nagyobb mindeneknél, és senki sem ragadhatja ki azokat az én atyámnak kezéből. Én és az atya egy vagyunk. Ugye milyen követelőző kérdés ez, ahogyan Jézushoz fordultak a zsidók, nyilván itt a zsidó vezetőkről van szó, meddig tartasz még bizonytalanságban bennünket? Ugye szinte számunkérően mondják ezt Jézusnak. Ha te vagy a Krisztus, mondd meg nekünk nyilván. Ugye nézzük meg, hát az előzőekben ezt végighallgatták, amikor Jézus elmondta, hogy ő az életét adja a juhokért, ő a jó pásztor, ő az, aki legelteti a nyáját. Ismerték jól az ószövetségi jövendőléseket is, hogy majd ő maga, tehát az Úr fogja összegyűjteni a nyájat, a szétszórt nyájat. Ő maga fogja megkeresni, táplálni, erősíteni a nyájat. És ugye itt rákérdeznek, hogy mondd meg most nekünk, nyilvánvalóan te vagy a Krisztus, vagy nem. Meddig tartasz bizonytalanságban bennünket? Igen, tehát Jézus ezeknek a zsidó vezetőknek ugye egyrészt mennyei jelt is kívántak egyszer, ilyen jelet és csodát se tett, és ő nekik nem mondta ezt meg soha, hogy ő a Krisztus vagy nem. Sőt, azt mondta nekik, hogy ha meg tudjátok ítélni azt, hogy holnap milyen idő lesz, akkor ezt is tudnotok kell. Tehát ők ismerték az írásokat, ismerték a proféciákat, meg kellett volna, hogy értsék abból, amit Jézus tanította, hogyan ő élt, amilyen csodálatos gyógyításai voltak, hogy ő a megígért messiás. És Jézus ezért nem tesz eleget a kérésüknek. Azt mondta nekik, hogy amiket cselekszem az én atyám nevében, azok bizonyságot tesznek rólam, nektek ez nem elég. Hiszen annyira utána jártak Jézusnak, és minden szavát lesték, tehát tudtak mindenről, amit ő tett, tudtak minden csodájáról, minden tanításáról, és ezt mondta nekik Jézus, hogy ez nem elég nektek? Hogy én hogyan élek, hogy mit teszek, hogy hogyan vigasztalom a szerencsétleneket, a betegeket, hogyan gyógyítom, hogy miket tanítok. Tehát ez nem elég. Mert ti nem hisztek, mert ti nem az én juhaim közül valók vagytok. Az én juhaim hallják az én szómat. Tehát itt Jézus megmondta ezt is nekik, hogy ha az én juhaim közül valók lennétek, akkor tudnátok, hogy ki vagyok. Ja, akkor tudnátok, hogy én vagyok a Messiás. Én vagyok a Krisztus. De ti nem vagytok az én juhaim közül való. És utána itt még hozzáteszi Krisztus, na érdekes módon ez, amit itt kimondott Krisztus, hogy én és az Atya egy vagyunk. Ez nem, hogy meggyőzte volna őket, hiszen itt mit mondott ki, hogy ő a Krisztus, nem? Ugye én és az Atya egy vagyunk. És ezután őt meg akarták kövezni. Tehát akkor visszatérve, hogy mit is mondott itt Krisztus azokról, akik az ő juhai. Hallják az én szómat, ismerem őket, és követnek engem. És örök életet adok nékik. Örök életet adok nékik. Ezt egyetlen ember és emberi tanító nem ígérhette meg. De csak Krisztus adhat örök életet. És utána ezt mondta, hogy senki ki nem ragadja őket az én kezemből. És ezt még megerősítette, hogy az én atyám, aki azokat adta nékem, ezt mondja, ő nagyobb mindeneknél, és senki sem ragadhatja ki azokat az én atyám kezéből. Szinte biztosítékként még ezt is megerősítette Krisztus, hogy nem csak én őrzöm az én nyájamat, nem csak én vigyázok rájuk, az én mennyei atyám is. Ő küldött engem. Én és az Atya egy vagyunk. Egyet akarunk. Az Atya is megmenteni akarja az ő nyáját, a béresek kezéből, meg a farkasok, meg a ragadozók kezéből. És én is ezt akarom, ezt mondja, én és az Atya egy vagyunk. És sem az én kezemből, sem az én mennyei atyám kezéből senki ki nem ragadhatja az én nyájamat. Tehát ez az, ami vigasztalás mindannyiunk számára, hogyha mi megismerjük Krisztust, mint jó pásztort, és valóban halljuk az ő hangját, és követjük őt, nem csak halljuk, hanem hallgatunk az ő szavára, akkor bízhatunk abban, hogy ő valóban megment bennünket. És senki, ki nem ragadhat bennünket az ő kezéből. És ebben lehet a bizonyosságunk. Tehát sokan problémáznak ezen, hogy vajon egy hívő ember eljuthat-e az üdvösség bizonyosságára. Ugye röviden az üdvbizonyosság. Nyilvánvalóan, ha önmagunkra nézünk, akkor el kell, hogy bizonytalanodjunk, de nem magunkban kell, hogy bízzunk. Egyedül Krisztus az, aki üdvözíteni tud bennünket, de ő mindenképpen üdvözíteni tud, és üdvözíteni akar bennünket. Ebben a példázatban is ezt erősítette meg Krisztus. Hogy aki őt követi, mint az ő nyájának tagja, az annak örök életet fog adni, és senki nem ragadhatja ki az ő kezéből. És még ha eltévejedik, még akkor is utána megy. És csak akkor veszhet el, hogyha visszautasítja Krisztusnak a kegyelmét, és elfordul tőle. Csak akkor veszhetünk el, ha nem akarjuk őt követni, nem akarunk a jó pásztor lába nyomán járni, nem akarunk az ő nyájához tartozni. Tehát ez bátorító és vigasztaló mindannyiunk számára ebben a példázatban is.